7 óra 41 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Bódis László innovációért felelős államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Ugye sokat hallunk arról, hogy innovációt tekintve Európa lemaradt a világ többi részéről. Na most az Európai Szabadalmi Hivatal megjelentetett egy tanulmányt, a többi között erről is szól, illetve bemutat egy új technológiai befektetői mérőszámot. De maga a dokumentum is foglalkozik azzal, hogy összevetettek mintegy 6100 európai és 8000 amerikai befektetőt ilyen szemszögből, innovációs szemszögből. Kezdjük először ezzel. Mit állapítanak meg? Mi a különbség valóban, vagy a releváns különbség az európai, illetve az amerikai befektetők között innováció szempontból?
Igen, érdemes azzal kezdeni, amivel ön is kezdte, hogy hogyan is áll Európa a versenyképessége, mert ebből fogjuk tudni megérteni, hogy a befektetői területen és a innováció finanszírozási területen mi zajlik. Hát néhány mérőszámot említve csak röviden, az 1995-öt megelőző 3-4 évtizedben, igazából egészen a második világháborút követő időszakban Európa dinamikusan zárkozott fel az Egyesült Államokhoz versenyképességben. Viszont azóta, tehát éppen 30 évvel ezelőtt óta látunk egy visszacsúszást, ami abban jelentkezik, hogy az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték magyarul mennyi GDP-t tud egy munkavállaló előállítani. Ez 1995-ben az európai gazdaságokban, Egyesült Államokhoz képest 95%-on állt ez a mutató, ma 80%-on áll már csak, tehát itt egy lecsúszás látható. Emögött egy nagyon fontos indok az, hogy kutatásfejlesztésben, innovációban lemaradtak az európai gazdaságok, Kínához és Egyesült Államokhoz viszonyítva. Ha megnézzük azt, hogy az 50 legnagyobb technológiai vállalatból csak 4 európai cég helyű. Ha megnézzük azt, hogy a kockázati tőkének mindössze 5%-a van Európában, Egyesült Államokban 52%, Kínában 40%, és ha megnézzük azt emellett, hogy a tudományos eredményekben is egy lemaradás mutatkozik, különösen Kínával szemben és Kelet-Ázsiával szemben, akik elképesztően jönnek föl, akkor azt látjuk, hogy beavatkozásra van szükség európai szinten, és egyébként erre a múlt évben megjelent különböző versenyképességi riportok, a Draghi report vagy a Letta report is rámutattak. Tehát ez az
elnézést,
a
kontext, amiben
értelmezzünk el Európa helyzetét.
Nagyon értem. Mi történt? Mi az, ami miatt lemaradt? Gondolom, hogy nem arról van szó, hogy megunták a befektetők az ezzel való foglalatosságot. Nem lehet, hogy ennek van olyan típusú oka, vagy valamilyen bürokratikus oka, ami miatt Európából áttevődött más helyszínekre ez a fajta aktivitás?
Itt legalább három okot tudunk felhozni. Az első az az, hogy ha megnézzük, hogy milyen szektorok dominálnak a kutatásfejlesztésben, ez egy nagyon érdekes adatsor, megint csak a Draghi reportból idézek. Ha megnézzük a 2000-es évek elejét, úgy az Egyesült Államokban, mint Európában a két legnagyobb kutatásfejlesztésre költ ágazat, az autóipar, tehát a járműgyártás és a gyógyszeripar. Ha megnézzük a 2010-es évek elejét, Európában továbbra is ez a két ágazat dominál, az Egyesült Államokban már a hardware és a szoftveripar, tehát az informatikai ipar dominál. És ha megnézzük a 2020-as évek elejét, akkor majd Európában továbbra is a járműgyártás és a gyógyszeripar dominál kutatásfejlesztésben, míg az Egyesült Államokban már rég a technológiai cégek. Miért van ez? És itt jön a második indok, hogyha megnézzük azt, hogy a kockázatvállalási hajlandóság és egyáltalán tőkével való ellátottság a privát befektetőknek, ami, ha megnézzük az elmúlt 60-70 évet, hajtotta valójában az innovációt, ezt nevezzük kockázati tőkének, mikor olyan cégekbe investálnak befektetők rendkívül magas összegeket, akik adott esetben még nem rendelkeznek árbevétellel, csak egy elhihető üzleti modellel arra vonatkozóan, hogy majd néhány év múlva milyen jelentős piaci előnyökhöz fog jutni azzal a technológiával, amit ő kifejlesztett. Egyszerűen Európában ez a kockázatőkepiac nem elég fejlett, és nem tettünk meg mi európaiak mindent annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen, ez a fejlődés, és fölzárkozzunk az Amerikai Egyesült Államokhoz. És akkor itt van az ön által már röviden utalt a harmadik faktor, ez pedig a túlszabályozottság. Ha megnézzük például a mesterséges intelligencia területét, ami most a technológiai területek közül talán a legfölkapottabb és a legnépszerűbb, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok azt a stratégiát követi, hogy hagyjuk fejlődni a technológiát, nézzük meg, mi sül ki belőle, épüljenek föl erős technológiai vállalatok az amerikai gazdaságban, ami globálisan is versenyképesek és vezetők tudnak lenni, és utána nézzük meg, hogy mit kell ezen a területen szabályozni. Európa éppen fordított stratégiát alkalmaz, szabályozzuk a mesterséges intelligencia fejlesztéseket, ugye itt sokat hallottunk a GDPR különböző adatbiztonsági szabályozásokról, és még sorolhatnám, mert akkor ezeket a rizikókat kivédjük, csak hát ez óvatatlanul ebből az következik, hogy ezek a technológiai fejlesztések el fognak maradni. És hát sajnos ezt látjuk Európában az elmúlt 2-3 évtizedben.
Európán belül azért vannak ebben különbségek. Kik a leginnovatívabbak, és kik a legkevésbé? Mert nem lehet ugye egybe, tehát persze Európai Uniót egybe kezeljük, de azért, ha jobban megnézzük, egyes országokban azért eltérő hozzáállást látunk.
Abszolút. Nyilván a szokásos és gazdasági versenyképességben is előjáró országok innovációban is tipikusan jók, említhetném a németeket, bár már nem az Európai Unió tagjai, de az Egyesült Királyságot, vagy az északi országokat, viszont direkt kiemelnék egy másik országot, amit Magyarországhoz hasonlóbb történelmi múlttal és adottságokkal rendelkezik, ez Észtország. Észtország egy 2 millió fős ország, szóval az elmúlt 20-30 évben nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a digitális vállalataik, az innovatív vállalataik, a startup vállalkozásaik megerősödjenek, és egy olyan szabályozási környezetet alakítottak ki, természetesen az Európai Unió által szabott keretek között, ami mégiscsak segítette őket, hogy menjenek előre ezen a területen, és ma már Észtországot úgy kezelik Európában, hogyha valaki startupot akar alapítani, akkor az egy első 3 ország között jut eszébe, hogy akkor csinálják egy észvállalkozást, és ott alapítson meg a cégem.
Hát a digitális államot ők alapították meg. Először talán is ugye azt hiszem, hogy a digitális állampolgárságot is az országon belül az elsők között Európában. Nagyon gyorsan Magyarország helyzete ez ügyben. Mert ugye itt se rózsás a helyzet, ha azt nézzük, mármint a kockázati tőke, illetve az innováció opcióit.
Így van, ezen dolgozunk, hogy hogyan tudunk egy olyan környezetet kialakítani itthon, ami az innovációt elősegíti. Éppen az elmúlt napoknak a híre, hogy, és ez egy pozitív eredmény, amit ki fogok emelni, hogy 35%-kal nőtt a tavalyi évben, a 2023-as évhez viszonyítva a szabadalmi bejelentések száma. Ez kb. 600 közelében van, egészen pontosan 593 szabadalmi bejelentést tettek a egyéni feltalálók, vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek tavaly. Miért emelem ezt ki? Hát azért, mert ahonnan indultunk, hogy azok a technológiai vállalatok, amik a versenyképességet biztosítani tudják egy országnak, egy régiónak, azok ezeken a technológiai felfedezéseken és szabadalommal megvédett technológiai újításokon nyugszanak. Tehát az egy nagy előrelépés, hogy a magyar egyetemek ma már sokkal határozottabban fókuszálnak arra, hogy hogyan tudják a kutatási eredményeiket piacosítani, termékekké formálni. Nyilván nem ők fogják megtenni, majd vállalkozások viszik ezeket a technológiákat piacra. Itt is csak 2 számot kiemelve, a tavaly évben 143 szabadalmat jelentettek be a magyar egyetemek. 5 évvel ezelőtt az érték 10 és 15 között mozgott éveken át. Tehát sikerült azt elérnünk, ez egy kultúraváltás is természetesen a felsőoktatásban, hogy kezdjenek el a kutatóintézeteink, egyetemeink foglalkozni azzal, hogy ne csak publikációk formában jelenjenek meg az innovatív kutatási eredmények, hanem minél többet védjenek meg szabadalommal, és minél több kerülhessen sikeres magyar innovatív cégeken keresztül a piacra.
Na most ugye egy fontos probléma, hogy vannak szabadalmak, de ugye ezeket hova jegyzik be? De milyen területi hatályuk van? És ugye a mai világban, amikor a globalizáció látható, nem elég Magyarországra, Európára fókuszálni, adott esetben lehet, hogy ázsiai, amerikai piacokat is védeni kellene. Igen ám, de ennek meg a költsége nagyon komoly. Ebben van-e, vagy lesz előrelépés? Mert szerintem lenne ötlet, millió, csak nincs pénz arra, hogy ezt bevédjék rendesen.
Abszolút, kétségkívül a szabadalmoztatás nem egy olcsó műfaj, de éppen ezért nyújtunk erre különböző támogatási lehetőségeket. Már jó pár éve futtatjuk az iparjog pályázatunkat, ez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál érhető el, aminek az a különlegessége, hogy nem csak Magyarország területére kiterjedő szabadalmakra tudnak a szabadalmat benyújtók, legyenek azok egyéni feltállók, egyetemek vagy vállalkozások, KKV-k, forrás szerezni, hanem nemzetközi szabadalmak finanszírozására is. A bejelentési díjak itt sok ezer eurót, vagy több ezer eurót is elérhetik. Itt a program keretében akár 3 millió forintot is tudnak igényelni a kedvezményezettek, hogy ezeket a költségeiket finanszírozzák. És ugye a bejelentési díj az egy dolog, utána fönn is kell tartani ezeket a szabadalmakat, itt viszont már csak azokat érdemes fönntartani értelemszerűen, amelyekből jövedelem, tehát valamilyen bevétel származik, ami remélhetőleg finanszírozni is tudja bőséggel azt a díjat, amit a fönntartási díjra kell fizetni. Tehát a mi feladatunkat elsőbb abban látjuk, hogy a bejelentési díjakat ne okozzanak nagyon jelentős forrásigényt a cégeknek, erre ez a pályázat remek lehetőséget nyújt.
Na folytatjuk majd, mert ebben még van ebben a témában nem kevés. Köszönöm szépen Bódis Lászlót, innovációért felelős helyettes államtitkárt, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk jönnek, 8 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.